Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Adventi előkészítőnk kezdetén, testvéreim, énekeljük a 234. számú dicséretünket, valamennyi mind a négy versével. A 234. számú dicséretünket énekeljük végig. Így kezdődik a 234. számú énekünk. Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Könyörögjünk, testvéreim, a mi segítségünk és adventi előkészítőnk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Téged dicsérünk, dicsőítünk, áldunk és magasztalunk, örökkévaló Istenünk. Szeretve édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, azért a csodáért, hogy benned lelki otthonra találhatunk. Így magasztalunk, mennyi atyánk, ezért a templomért, ezért a gyülekezetért, hogy valóban oly sokan, oly sok ideje már itt otthonra lelhetünk, otthonra lelhettünk. Dicsőítünk az Anya Szent Egyház csodájáért, hogy Te az idők kezdetétől fogva, annak végéig elválasztod magadnak azokat, akikre úgy gondolsz, akiket úgy tartasz számon, hogy a tieid. Köszönjük, hogy ebbe az érthetetlen kegyelembe mi is beletartozhatunk, hogy a Te néped tagjai lehetünk. Urunk Istenünk, azért is magasztalunk, hogy most csendet készítettél el körülöttünk, hogy esélyt adsz arra, hogy le tudjunk csendesedni a mi szívünkben is, gondolatainkban is. Így magasztalunk ennek a hétnek minden alkalmáért, hogy szólhat az igét közöttünk, és dicsőítünk, hogy Te a szavadért jót állasz, és megvan a mi ígéretünk, hogy a Te szavad hozzád vissza nem térhet üresen. Köszönjük, hogy így cselekszel közöttünk és bennünk, értünk az Úr Jézus Krisztusért. Arra kérünk, hogy most is csendesítsd le a mi lelkünket, szívünket, hiszen sokféle rohanásból jöttünk eléd, Te látod. Te látod, hogy hogy zakatol bennünk a sok-sok indulat, kívánság, kérés, életünknek sokféle zaja, és látod a szívünket, hogy nem tudunk megcsendesedni igazán előtted, és oly sokszor nem vagyunk képesek őszinték lenni veled. Kérünk, hogy használd föl ezt az adventi időt, hogy a mi lelkünk, a mi szívünk is oda csendesedhessen a Te lábadhoz. Áld és szenteld meg így a mi együttlétünket. Igéd és lelked által légy közöttünk. Áld és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, és hallgasd meg könyörgésünket. A mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint írva található bibliaolvasó vezérfonalunk a kalauz szerinti mai napi újszövetségi ige szakaszban. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassuk testvéreim Istenünk szavát Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele 13. részének 8. versétől a fejezet végéig tartó ige szakaszból a következőképpen. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne őj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvesség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem tobzódásokban és részegeskedésekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Ebből a hosszabb ige szakaszból a 10. vers 2. felét emelem ki testvéreim. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Amen. Szeretett testvéreim, a Jézus Krisztusban mindjárt itt az igehirdetés kezdetén azért szeretnék egy-két személyes mondattal is az igehirdetést megelőzni, bevezetni, hiszen én nem tudok itt megállni ebben a templomban, ezen a helyen érzelmek nélkül, megrendülés nélkül. Hiszen én, amikor ide meghívást kapok, és köszönöm is nagy tisztelet úrnak a meghívást, én mindig hazajövök. a lelki édesanyámhoz, a gyülekezethez, és ha a lelki édesapám hív, emberileg szólva, akkor mindig szeretettel jövök. Nem egyszerű dolog mindig az embernek otthon megállni, és amikor beszélgettünk itt még az Isten tisztelet előtt a lelkész hivatalban presbiter testvérekkel, Esperes úrral is megkérdeztem tőlük, hogy emlékeztek-e arról, hogy mikor szolgáltam itt nagy Isten tiszteleten ebben a templomban. Nem az ő készülékükben volt a hiba, hogy nem emlékeztek rá. Elég régen történt, 2001. augusztus 19-én lehettem itt, és szolgálhattam kint, persze nagy Isten tiszteleten utoljára. Hiszen a szolgálat az más területen is igaz volt az életben, ifjúsági alkalmak, inspekció a lelkész hivatalban. És a szolgálat sok-sok területét hála Istennek itt megtapasztalhattam. És amikor itt szolgálhattam, akkor az ige felolvasása a 10 parancsolatból történt. Azt végigolvastuk akkor, és amikor az alapigét kellett fölvennem, akkor a római levélből vettem egy igeverset, éppen ezt az igeverset. Anokáért a törvénynek betöltése a szeretet. És amikor megkaptam a hívást, annyira hálás volt a szívem az Istennek, hogy tudtam, hogy ez lesz a napi ige, és hogy nem kell igét keresgélnem, hanem megtalált az ige. Tudtam, hogy ezen az adventi előkészítő estén erről az igéről tehetek bizonyságot a testvérek előtt. Ennyit a megérkezésről, és már megérkeztünk mindannyian ehhez a helyzethez és az igéhez. És bár volt bizonyosan lehetőségünk arra az előző estéken, hogy végig gondoljuk, hogy mi is az advent, szálljunk arra egy kis időt, hogy beszéljünk erről az egyszerű szóról, hogy advent, mit is jelent a hívő ember életében. Egyházunk rendje szerint a karácsony megelőző 4 vasárnapos időszakot nevezzük adventi időnek, de nem követek el nagy tévedést azzal, ha azt mondom, hogy a keresztények életében sokkal nagyobb jelentősége van az adventnek. Tulajdonképpen Jézus Urunk mennyben eltéltől, e földi világból való elköltözésétől kezdve mi adventben élünk. Ezért ez a legnagyobb ünnepünk a vasárnapi Isten tiszteletet követően, mert tudjuk, hogy vasárnap húsvétot ünnepelünk, vasárnap mindig a feltámadást dicsőítjük. Ugyanígy kell a hívő ember, hogy gondoljon az adventre, hogy az nem egy 4 hetes időszak az ő életében, hanem mindaddig a pillanatig, amíg elérkezik hozzá az örökkévaló Isten, vagy így, vagy úgy, ő örök adventben él. Az adventnek is sokféle mesdjéje van, sokféle területe van az életünkben. Adventnek nevezhetjük azt is, amikor az emberhez elérkezik élete végén az örökkévaló Isten. Ez is lehet egy advent. De mi nem erre az adventre kell, hogy gondoljunk, hanem döntően arra az adventre, amikor a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus másodszor dicsőségesen visszatér. Ez az advent. És ez nyilvánvalóan hatalmas ajándék az örökkévaló Istentől, ami számunkra, az ő népe számára, hogy tulajdonképpen mi örök adventben élhetünk. És mégis az a 4 hetes időszak különös ajándék az Istennek nekünk. Hogy mégis van az egyház évben 4 olyan hét, amikor különösképpen is adventet ünnepelünk. Miért lényeges dolog ez? Egyszerűen azért, mert az évnek éppen abban az időszakában vagyunk, amikor áldott lehetőségünk van befelé fordulni. Úgy igazán elcsendesedni. Úgy igazán magunkra figyelni. Most gondoljuk végig, hogy sokkal rövidebbek a nappalos időszakok, hamarabb nyugszik le a nap, hamarabb sötétedik, sokkal hidegebb van, már nincs időnk és erőnk se, meg kedvünk se sok időt kint tölteni, inkább van időnk befele fordulva, szeretteink felé fordulva, a kapcsolatainkra figyelve elcsendesedni. Így fogalmaztam meg a magam számára, hogy az adventi idő az számvetés, a leltárkészítés, az elcsendesedés, a befelé fordulás nagy ünnepe. Hiszen megvoltak a nagy munkáink. Megvolt a szüret, az új bor benne van a hordóban, a házainkat, a telkeinket téliesítettük, a nagyobb munkáinkat elvégeztük. Most itt az idő, és itt a lehetőség arra, hogy igazán csendben legyünk. Hogy igazán befelé forduljunk szív szerint, lélek szerint. És hogy valóban felhasználjuk ezt az időt arra, hogy az ünnepre fel tudjunk készülni. Ha pedig van lehetőségünk, akkor most éljünk vele, szeretteim, hogy ténylegesen áldással legyen az ünnepi készülődés. Szálljunk most arra időt, testvérem, hogy döntően az érzéseinkre figyeljünk. Egy nagyon rövid igeverset olvastunk a Bibliából. Szeretném arra felhasználni ezt a pár csendes percet arra, hogy most ne ésszel közeledjünk az igéhez, hanem szívünk szerint, az érzelmünkkel. Egész egyszerűen azért, mert tudom, hogy ez egy nagyon jól tanított gyülekezet. Ha én most elkezdenék teologizálni, meg nagyon tudományosan szólni a törvényről, meg a szeretetről, lehet, hogy sokkal közületek, sokkal többet el tudnátok mondani. Különbséget tudtok tenni ti Mózes törvénye között is, a Tóráról is tudnátok beszélni, a Tóra és annak magyarázata közti különbségről, mert ilyen jól tanított, képzett gyülekezet vagytok. Ha csak a szeretet szavára gondolok, és azt próbálnám itt fejtegetni előttetek, lehet, hogy sokan közületek mind a három különböző szót el tudnám mondani, még akár görögül is, amit ugye az Új Szövetség szeretet fogalma között megkülönböztet. Ti még ilyen szinten is magasan képzett gyülekezet vagytok. Ezért éreztem úgy, hogy inkább most közeledjünk érzéseinkkel, szívünkkel, belső gondolatainkkal e szavak felé. Három szóval foglalkozunk tehát: törvény, betöltés és a szeretet. És ha lenne lehetőségünk, akkor most arra kérlek benneteket, hogy aki csak teheti, miközben hallgatja az igét, nyugodtan hunja le a szemét, és azokra az érzésekre figyeljen, amikor elhangzik egy szó, az milyen érzéseket és milyen személyeket esetleg hoz elő a szívéből, lelkéből. És így figyeljünk, így értelmezzük az elhangzott igei üzeneteket. Az első szó tehát, hogy törvény. Törvény. Hitem szerint nagyon sokféle és színes érzésvilág járja át az ember lelkét, amikor ezt a szót meghallja, hogy törvény. Nem biztos, hogy feltétlenül ezek negatív érzések.
Lehet, hogy van mellette pozitív érzés is bőven.
Elhangzik a törvény szava, és bizonyosan mindannyiunk számára megjelenik egy arc, egy kép, egy személy, akihez tudjuk kötni, hogy törvény. Lehet, hogy egy nagyon régen elfelejtett tanítónéni, vagy pedagógus, aki személyében képviselte számunkra a szabályt. Az, hogy ehhez alkalmazkodnod kell, fiam. Itt az iskolában ez a rend. Ehhez neked igazodni kell. Ha nem igazodsz, akkor jön esetleg valamilyen büntetés. Persze milyen érdekes, hogy ha ezeket az emlékeket előhozzuk magunkban, sohasem az engedékeny tanítónéni vagy tanár jut az eszünkben, mindig a szigorú. Akitől esetleg, ha nem írtuk le gyöngybetűkkel az A betűt, ha visszafeleseltünk, ha rosszul viselkedtünk, körmös kaptunk. De őt megjegyeztük. Aki mindig beírta a kegyelemből a kettest, nem kért érte semmit, azokra nem emlékszünk. De akikhez így igazodni kellett, akik tekintélyek voltak, akik követeltek is akár, akik is szigorúbbak voltak, azokra emlékezünk. Mert képviseltek egy szabályrendszert, egy törvényt, amelyhez igazodni kellett. Tudomásul kellett vennünk, hogy így növekszünk. A diák is így növekszik, aki tanul, meg a pedagógus is így növekszik. Ebben a rendben, a szabályrendeletekben. De gondolhatunk az életünk más területére is. Elhangzik az szó, hogy törvény, esetleg előjön egy sokkal közelebbi szeretet kapcsolat, mondjuk a szüleinknek az arconása, vagy a nagyszüleinké. Valószínűleg nem egy édesanya arca ez, sokkal inkább egy édesapáé. De mégis, lehet, hogy valaki számára, ha ezt a szót meghallja, hogy törvény, ez egy szülőt jelent, vagy egy nagyszülőt személyes életünkben. Mert ő az, aki képviselt egy rendet, amihez igazodni kellett. Ezek a rövid kis példák is mind-mind mutatják, hogy éppen azért lehetnek vegyesek az érzéseink, mert hogyha az ő személyükre gondolunk, ezek döntően nem negatív érzések. Hogyha a szüleinkre gondolunk, a nagyszüleinkre gondolunk, vagy hálatelszívvel gondolunk áldott tanítóinkra, tanárainkra, akkor ezek nem negatív érzések. Ezek döntően pozitív érzések. Ezekért mi mind a mai napig hálások vagyunk. A törvényhez így kapcsolódhatnak nagyon is pozitív, erős érzések. Most akkor lépjünk egy kicsit hátrébb. És akkor most a magunk életétől kicsit hátra lépve nézzünk kicsit széllyel kívül. Ebben a világban. Az ott zajló folyamatokra, mert ott egészen más érzéseket láthatunk, ha megvizsgáljuk az emberek viszonyát a törvénnyel kapcsolatban. Én úgy látom, testvéreim, hogy a törvénnyel szemben döntően a mai Magyarországon is, de általában a világunkban negatív érzések társulnak. Sokféle okból. És döntően ennek abban látom én az okát, szeretteim, hogy az emberek döntően, amikor a törvénnyel találkoznak, a törvényt látják, akkor akadályokat látnak. A törvény számomra akadály. Két dolgot tehetek vele, vagy elkerülöm, átlépek rajta, vagy egyenesen elsöpröm az utamból. Így állunk hozzá döntően. Így áll hozzá döntően a világ a törvényhez. Rengeteg példát tudnék elsorolni. Legközelebbről mostanában a közlekedési szabályok érintenek engem. Nagyon közel lakunk az út mellett, a főúthoz. Ráadásul a mi házunktól szemben van a kisiskola, ahogy a kisgyerekek járnak át a főúton, a 11-es főúton, ez egy nagy forgalmú főút, és hát a szabályok azokat el lehet felejteni. Az utakon dzsungel törvények vannak. Nem számít, hogy a falu közepén van egy gyalogátkelő, ahol a gyerekek állnak és át szeretnének menni a túloldalon lévő iskolába. Nem számít. A törvény engem akadályoz. Én nem fogok betartani szabályokat, törvényeket, annak ellenére, hogy ez fontos lenne, mert engem akadályoz. A piros lámpa engem akadályoz a továbbhaladásba. Nekem ne váltson piros a lámpa, meg piros a vált, nem érdekel, keresztül hajtok rajta. Nyár végén volt egy elég súlyos balesetünk, ebből adódóan. A Megyeri hídra mentünk volna éppen rá, a kettes útról, jótom az a kettes út. És amikor a jelző lámpánál én már kényszerítem meg kellett, hogy álljak, mert már nem csak, hogy sárga volt, de már elindultak a gyalogosok a gyalog átkelőn. Én természetesen megálltam a lámpánál, és a mögöttem lévő minden gond nélkül keményen belénk hajtott. Nem számított, hogy már a gyalog átkelőn áthaladnak, meg hogy piros a lámpa, meg hogy előtte is áll valaki. Őt akadályozzák. A törvények akadályokat jelentenek számára.
Igen, ha a törvény szava előkerül, akkor nagyon sok számára ez azt jelenti, hogy akadály, negatív érzések csatlakozhatnak ehhez. Most, drága szeretteim, akkor most advent idején tekintsünk most ezekkel a vegyes érzésekkel a törvényre, és fogalmazzunk meg a magunk számára, hogy az advent idő hogyan alakítja át a mi szívünkbe ezt az érzést, hogy a törvény a helyére kerülhessen a mi életünkben is. Most, drága szeretteim, a törvény döntően Isten igéje szerint nem akadály, hanem mindig védelem. És megint nem azért, mert nagyon jó a memóriám, vagy jó tanuló voltam, hanem egész egyszerűen a szívemben van benne a 20 évvel ezelőtti konfirmáció előkészítők. 20 évvel ezelőtt a konfirmáció előkészítőkön nyilván az egyik fontos tétel volt a törvény, a 10 parancsolat tanulmányozása. És már Bólogat Tamás, mert szerintem tudja, hogy mit akarok mondani. Amikor a 10 parancsolattal foglalkoztunk, mindig volt minden parancsolat után egy szó, amivel összefoglaltuk, hogy mit jelent az a parancsolat. Egy szóval, mit üzen, mi a lényege, mi az, amivel bennünket érint. Hogy ne bonyolítsuk túl, meg ne 2-3 mondattal mondjuk el a lényeget. Egyetlen egy szóval kifejeztük azt, hogy mit üzen a számunkra ma Isten parancsolata, a törvény. És az 5. parancsolattól kezdődően ezeket a szavakat jegyeztem meg én magam is, és jöttek elő belőlem. Szülővédelem, életvédelem, tisztaságvédelem, tulajdonvédelem, becsületvédelem, szívtisztaságvédelem. És ezekért olyan hálás voltam, és olyan hálás vagyok az advent időért, hogy
Így érezhetünk most közösen Isten igéje által a törvény felé, hogy az védelem. Ott lehetünk, ami mennyi atyánk ölében. És hálát adhatunk érte, hogy ő meg akar védeni bennünket. Meg akar védeni először is dönteni önmagunktól. Meg akar védeni a saját érzéseinktől, a saját tetteinktől, hogy ne rongáljuk az életet körülöttünk, hogy ne gázzunk bele mások életébe, a mások tisztaságába, hogy nehogy belerondítsak mások becsületében, tulajdonába. És nem csak engem akar megvédeni, de meg akarja védeni a másikat, a fele barátomat. Az ő atyai ölébe akar helyezni mindannyiunkat advent idején. És erre egy csodálatos ajándék a törvény, amely tőle jön, ami az övé. Betölteni. Betöltés. Ez a második szavunk. Ha ezt a szót körbejárjuk és végig gondoljuk, micsoda érzéseket hoz elénk, akkor gondolhatunk nagyon egyszerűen erre a pohárra. Most ugyan majdnem tele van, de nézzünk úgy rá, mintha csak félig lenne benne folyadék vagy víz. Kétféle ember létezik ezen a földön. Kétféleképpen tudunk nézni a pohár vízre. Az egyik típusú ember azt mondja, hogy hát a pohár fele üres maradt. Félig üres ez a pohár. Nincsen tele. Tessék tele tölteni. Tessék hozzá tölteni, hogy egészen megteljen. Ez az egyik típusú ember, ahogy a pohára néz. És van a másik típusú ember, aki lát egy félig megtöltött poharat, azt mondja, hogy milyen jó, hogy van benne ennyi víz. Hogy félig tele van. Nem, hogy félig üres, hanem, hogy félig tele van az a pohár. Milyen nagy dolog. Ennek kell örülni, hogy nem teljesen üres. Hogy van benne valami. Ha betölteni, a betöltés szava jön elénk, akkor döntően így tudunk nézni dolgokra, kapcsolatainkra, személyekre, a helyzetünkre. Üres az élet, üres körülöttünk, vagy meg van töltve valami. Igen, ha azt halljuk, hogy valamit még bele kell tölteni valamibe, ha valamihez még hozzá kell adni, akkor döntően az üresség érzése hatalmasodik el az emberen. Hogy még itt valami hiányzik. Hiányérzet a legerősebb, amikor arról beszélünk, hogy meg kell tölteni valamit. Ha hozzá csatlakozunk mindjárt az igéhez, az ige első szavához, a törvényhez, mert azért ennyit tegyünk meg biblikusan, hogy a törvény szavához kötjük ezt a betölteni szót, akkor gondolhatunk így is Pál apostol szavára, az igére, hogy így tekintett tulajdonképpen Pál is a törvényre. Nagyon fontos, az ő életében is egy nagyon lényeges dolog volt a törvény és annak megtartása, de tudta, hogy valami még hiányzik. Hozzá kell tenni még valamit, mert úgy egyébként önmagában a törvény üresen áll. A hívő ember, a vallásos ember életében is. Valamit még hozzá kell tenni. Önmagában nem elég a törvény, hogy jól lássuk magunkat és az Istennel való kapcsolatunkat. Szeretett testvéreim, most közelítsünk személyes életünkhez. Mert hitem szerint Pál apostol szava bennünket az adventi estén másodszor ezzel talál el bennünket, hogy szembesüljünk szívünk, lelkünk ürességeivel, hiányaival. Döntően ezzel akar szembesíteni bennünket másodszor az ige, hogy az emberi élet egy töltekező élet. Töltekezni kell. Nem vagyunk készen minden helyzetben és minden állapotban. Az ember lét döntően üresedő lét, és kell, hogy töltekezzünk. Mert vagy üresedik a lélek, vagy pedig töltekezik az emberi lélek. Tulajdonképpen, ha az egyházi életet nézzük, akkor is ez a leggyakrabban felvetődő kérdés, hogy mi hiányzik vajon a gyülekezetünkből? Leggyakrabban ezzel a kérdéssel találkozom. Akkor is, hogyha nem keresztény emberekkel beszélgetek hitről, Isten dolgairól, vallásról, de akkor is, hogyha már hívő emberekkel találkozom, és hitben járó emberek is ezt a kérdést feszegetik a leggyakrabban, hogy vajon miért érezzük megüresedőnek a gyülekezeti élénk? Mi hiányzik nekünk? Főleg, ha egy élő gyülekezetben vagyunk. Főleg, ha egy gazdagon megáldott gyülekezetben vagyunk. Miért vannak emberek úgy, hogy mégis szakadnak ki élő gyülekezetekből? Mi az, ami hiányzik? Mi az, amitől úgy azt érzik, hogy töltekezniük kell valami mással? Be kell tölteni a lelkükben felgyülemlő hiányokat. Milyen hiánya van a hit vagy a kegyességünk gyakorlásának? Ez a nagy adventi kérdés, hitem szerint 2010-ben. Milyen hiányt érzek én a hitemben, a kegyességemben? Mert sajnos, amikor ezekkel szembesülünk, a legtöbben ezt a problémát úgy igyekeznek megoldani, hogy kiszakadnak az egyébként működő, az egyébként gazdagon megáldott, egyébként lélekkel teljes gyülekezetekből. Itt most nem akarok ebben részletesen elmerülni, de ez mindig a eléggé karizmatikusak vagyunk, vagy kevésbé vagyunk karizmatikusak örök vitája. Miközben én azt hiszem, hogy karizmák nélkül nem lehet szolgálatot végezni. De semmilyen szolgálatot nem lehet karizmák nélkül elvenni. És ebből az összefüggésben feleslegesnek tűnik az a vita, hogy ki az, aki karizmatikusabb, és ki az, aki kevésbé karizmatikusabb. Hiszen nekünk mindannyiunknak a magunk helyén, a magunk gyülekezetében a lélek szerint kell szolgálnunk, a lélektől kapott ajándékainkkal kell építenünk a közösségeinket. És akkor nem leszünk üresek. Nem lehetünk üresek. Szeretett testvérem, amikor ezzel szembesülsz, te is advent nagy kérdésével szembesülsz, amikor a lelkedben ilyen hiányokat érzel, amikor azt érzed, hogy űr van a lelkedben, ne félj ettől a kérdéstől, mert ez az advent nagy kérdése. Mivel töltekezel, amikor érzed ezt az ürességet magadban? De szeretett testvérem, a teljes szentírást azt üzeni, hogy ilyen az emberi lét, amíg haza nem érkezünk, amíg az örök advent ránk nem lesz véglegesen igazzá, addig velünk is előfordul. És velünk is hívő emberként is előfordulhat, hogy üresedik a létünk, a lelkünk, hogy űr támad benne, hogy nem érzünk ugyanolyan lelkesedést, hogy nem vagyunk ugyanúgy a hitélet csúcsán. Itt az advent ideje. Itt van a töltekezés lehetősége. Itt van annak az esélye, hogy jó érzésekkel gondolj arra, miközben esetben ürességet érzel, hogy jó töltekezni. Jó az advent idejét felhasználni arra, hogy töltekezz Isten szeretetében. És a harmadik szó a szeretet. Hát erről talán nem is kéne most itt szólnom, hiszen erről is nagyon sokat tudnának a testvérek is elmondani. De ha már elkezdtük a belülre figyelést, a saját szívünkre való figyelést, a saját lelkünkben való befelé fordulásunkat, akkor azt mondhatjuk, hogy a legtöbb érzelmet ez váltja ki belőlünk. A szeretet szava. Egyértelmű, még akkor is, hogyha nagyon egy meghidegülő világban élünk, ha nagyon azt tapasztaljuk, hogy a kapcsolataink, a szeretet kapcsolataink is egyre hidegebbek, a legszorosabb emberi kapcsolataink is tulajdonképpen próba alatt állnak, mégis a szeretet érzését éljük meg a leggyakrabban. Persze, pontosan érzitek, és pontosan tudjátok, hogy a Biblia itt nem akármilyen szeretetről beszél, ez nem a mi szeretetünk. Ez az agapé szeretet. Ez az Istennek a szeretete. Ez az a szeretet, amely betöltheti azt az ürességet, amiről az előbb is beszéltünk, és mindazt a törvényt, a törvény által talán vádként is a lelkünkre terhelődő helyzeteket, mindezt a szeretet töltheti be a mi számunkra. A szeretet szava a legtöbb érzést váltja ki belőlünk.
Ez az, amit a legkevésbé kell magyarázni.
És végül is, ha az előző szóhoz hozzákapcsoljuk, ugyanúgy, ahogy a betölteni szót is kapcsoltuk a törvény szavához, engedjétek meg most, hogy a szeretet szavát is hadd kössem hozzá a betölteni szavához. Mert amikor valóban az ürességről szólunk, amikor annak az okát keressük, hogy mitől üresednek meg esetleg a templomok, mitől érzik keresztények esetleg rosszul magukat egy-egy helyen, és azt mondják, hogy ez nekem nem elég, ez nekem üresség, nekem több kell, mással szeretnék töltekezni, akkor döntően ebben a szóban találjuk meg a magyarázatát. Tudnilik, hogy nem a lélekből van kevés. Nem a szent lélekből van kevés egy-egy gyülekezetben. Nem a kegyelmi ajándékok hiányoznak a gyülekezetekből. Nem a tanítás, a Szentlélek bölcsessége által, nem ezek hiányoznak a gyülekezetből. Döntően, testvéreim, akkor van baj, akkor van üresség egy gyülekezetben, ha a szeretet hiányzik. A szeretetnek kell betöltenie, az isteni szeretetnek kell betöltenie a gyülekezetben minden hiányt, és minden ürességet. A kapcsolatokban, a szolgálatokban, és még sorolhatnánk a gyülekezeti élet sok-sok területét. Döntően ebben látom, ha van erőtlenség az egyháznak. Ha van valami oka az ürességnek, akkor az a szeretet hiány. És testvéreim, ez látszódik. Amikor az ember találkozik teljesen kívülálló emberekkel is, figyeljétek meg, döntően ez keresi bennünk. Na, ezek hogyan élnek együtt? Szeretik ezek egymást? És ha látja egy kívülálló a presbiterén, hogy szereti a lelkészét, szereti a lelkipásztorát, szereti a templomát, szereti a gyülekezetét, akkor azt mondja, hogy hát tényleg, közöttetek ott van az Isten. Ti szeretitek egymást? Ti igazat szóltok? A ti bizonyságtételetek igaz? Ha egy gyülekezet vezető, egy egyszerű gyülekezeti tag a legnagyobb szeretettel és tisztelettel szól az ő gyülekezetéről, ahová tartozik, benne a lelkipásztorról, benne a gyülekezetéről, a tisztségviselőkről, és még sorolhatnánk, akkor ott az emberek felismerik, hogy tényleg ezek az Isten szeretetében vannak. És ha azt látják esetleg kívülvalók ilyen kis egyházi szinten, gyülekezeti szinten is, nagyobb egyházi szinten, egyházmegyi, egyházkereti és még magasabb szinten, ezek nem képesek egymást szeretni, akkor azt mondja, hogy ti üresek vagytok. Ti csak beszéltek valamiről, amivel nem vagytok betöltekezve, ami még nem a tiétek. Ez csak duma. Most, drága testvéreim, a szeretettel kell töltekezni. Ez Adventnek a nagy üzenete. A bennünk támadó űröket, ürességet az agapéval, Isten szeretetével töltsük ki. Töltekezzünk ezzel azért, hogy áldott ünnepünk lehessen. És zárásképpen, testvéreim, egy verset szeretnék itt most felolvasni, Simon Andrásnak egy költeményét, a bűn és a szeretet. Ez a vers címe. A bűn becserkész, a szeretet befogad. A bűn bekebelez, a szeretet magában foglal. A bűn megköt, a szeretet megtart. A bűn százannyit ígér, a szeretet százannyit ad. A bűn elveszi az önismeretet, felmagasztal és magasba emel, csak hogy letaszíthasson. A szeretet helyes önismeretre tanít, kiábrándít hamis önmagadból és összetör, csak hogy felemelhessen. A bűn hájjal kemeget, hogy megroncson. A szeretet kíméletlenül pöröl, hogy megtisztítson. A bűn fröcsköl, a szeretet szétárad. A bűn éget és perzsel, A szeretet sugároz. A szeretet egyszerű. A bűn körmön font. A szeretet egy ügyű, a bűn agyafúrt. A szeretet nyíltan beszél, a bűn körülír.
Míg a szeretet mélység titkairól dadog, a bűn a felszín közhelyéről fecsérez.
A bűn kényszerít,
a szeretet késztet.
A bűn csábít, a szeretet vonz.
A bűn érzéki,
a szeretet érzékelő. A bűn forral, a szeretet hevít.
A bűn űz és hajt,
a szeretet lelkesít.
A szeretet megjelöl,
a bűn megpecsétel.
A szeretet társakra lel,
de a bűn csak hordákba ver.
A szeretet kiteljesít,
a bűn kiüresít.
A szeretet mentséget keres,
a bűn kifogást talál.
A bűn elfecséli és elpazarolja a másét, de a szeretet önmagát osztja szét. Annak okáért a törvénynek betöltése
a szeretet. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a kegyelmi időt, advent drága örömét és áldását. Dicsőítünk téged, Istenünk, hogy még ezekben a zord időkben is áldást készítesz nekünk, hogy neked terved és gondolatod van a rövidülő nappalokkal, terved és gondolatod van a sötét éjszakákkal, terved és gondolatod van a hideg idővel, a látszólag bezárt élethelyzettel. Köszönjük neked, hogy ilyen külsőképpen is lehetőséget, alkalmat készítesz arra, hogy befelé forduljunk, elcsendesedjünk, számot vessünk és leltárt készítsünk életünk elmúlt időszakával is. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, ezt a három nagyon egyszerű szót, amit a szívünkre helyeztél. Áldunk és magasztalunk téged a törvényért, és megköszönjük neked benne a te atyai szeretetedet. Megköszönjük neked, hogy advent idején szembesülhettünk ezzel a múlhatatlan érzéssel és pótolhatatlan csodával, hogy a te atyai öletben lehetünk, hogy te meg akarsz bennünket védeni. Hogy nem akadályozni akarod a mi létünket, hanem valóban védelem alá helyezni. Légy áldott, hogy átvetjük a te adventi ajándékodat a törvény szavában. Köszönjük neked, hogy előttünk lehet a betöltés szava, amely arra hív bennünket, hogy érezzük meg advent idején a mi hiányainkat, a lelkünkben fel-fel támadó ürességeket. Ó, köszönjük, hogy te szeretetből akarod betölteni hiányainkat, ürességünket, és hogy a te szereteted elég arra, hogy betöltsön bennünket, minden ürességünket. Bocsáss meg, Istenünk, a mi szeretethiányos életünket. Bocsáss meg nekünk azt, hogyha keresztény közösségekben is oly sokszor hiányzik a szeretet, a befogadás, a másiknak a tisztelete, elfogadása. Köszönjük, hogy adventben erre akarsz figyelmeztetni bennünket, hogy ne önerőből, ne erőnket megfeszítve szeressünk, hanem fogadjuk a te szeretetedet, amelyet kijelentettél és meg is bizonyítottál a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk, Istenünk, így kísérj tovább a mi készülődésünkben, az ünnepet megelőző időszakban, hogy valóságá lehessen szívünkben, lelkünkben, hogy be tudjuk tölteni a te szeretett törvényedet családi otthonainkban, gyülekezetünkben, népünk és nemzetünk tagjai között. Így könyörgünk, szerető édesatyánk, ezért a gyülekezetért, így könyörgünk az Anya Szent Egyházért, református keresztény népünkért, könyörgünk népünk vezetőiért, könyörgünk az egyházi vezetőkért is, közelben és távolban lévő szeretteinkért. Hadd lehessen ünnepé számunkra így a karácsony, hogy a te szeretetedben megfürödtünk és megtöltekeztünk igéd és szent lelked által. Nem magunkért, hanem a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük most az áldást, testvérem, az Úr Jézus Krisztus szavával. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Amen. Szeretett testvéreim, amennyiben fontosabb hirdetések nincsenek, akkor záró énekünket énekeljük el Isten tiszteletünk végén. A 274. számú énekünk, valamennyi, mind a négy versét énekeljük. A 274. számú énekünket énekeljük végig. Így kezdődik a 274. számú énekünk. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Köszönjük szépen a szolgálatot.